Isten hozta a hallgatókat, ez itt a Rádiódidakta, Ila Ildikó vagyok. A Marosvásárhelyi Filotea Klub az év folyamán több képzést is szervez fiatalok, pedagógusok és szülők számára. Éppen zajlik egy rádió podcast képzés is, melynek gyakorlati fázisában a résztvevők a most következő interjúban is kipróbálhatták magukat. Így módon két párhuzamos képzés lenyomatát rögzítettük, hallhatják tehát a rádiós tanoncokat, Csobán Katalint és Kolcsár Ákost, egy életmód tanácsadóval beszélgetni, aki a közelmúltban kamaszokat nevelő felnőtteknek tartott előadást a Filotea Klubban Digitális Tükör címmel. A teljes beszélgetés második fele következik.
Sokkal nehezebb az emberi kapcsolatokat fenntartani, tehát ideig, óráig, ameddig jól egyezünk, rendben van, aztán jön egy sértés, jön egy kiborulás, jönnek a mélyrepülések, amik az embert visszaküldik egy olyan platformra, egy olyan helyre, ahol viszonylag biztonságban érzi magát, és meg tud nyugodni. Igen, tehát ez is nagyon sok kérdést vet fel, hogy hogyan lehet felkészíteni a fiatalokat arra, hogy megvan a nehézsége a személyes kapcsolódásnak, de a szépsége sokkal nagyobb. Egy korábbi előadásodban azt állítottad, hogy a túlaggódó anya, vagy a túlkontrolláló anya adott esetben egy fiúgyereknél többet árthat, mint amennyit használ. Úgy fejezted ki magad, hogy a jelen társadalmi körülmények között az a fiú, akit az anyja túlkontrollál, vagy homoszexuális lesz, vagy transznemű. Ugyanakkor azt is állítod, hogy kontroll nélkül megint elveszett a gyerek.
Két kijelentés két különböző kontextusban hangzott el. Az előző, ez a túlaggódó anya, ez Jordan Petersontól származik, aki ugye neves kanadai pszichiáter, és ez az ő tapasztalata, hogy a páciensei, akik hozzáfordulnak szorongásra, depresszió, ilyen homoszexuális és transznemű tünetekkel, azok mögött általában egy túlaggódó szülő anya van, nem csak anya, de a nők hajlamosabbak vagyunk túlaggódni a dolgokat, ezt így magamon is tapasztalom. A másik, az pedig az online tértől való megóvás és felelősségre vonatkozik, ez két teljesen különböző dolog. Tehát, ha kiviszem, most csak egy egyszerű példa, kiviszem a gyereket a játszótérre, nagyon biztonságos játékok vannak. De ha már oda se engedem felmászni a gyereket, mert jaj, leesik és kitöri a nyakát, na ez már a túlaggódás. Ha van egy fa a kertbe, vagy a parkba, vagy kint az erdőben, mert kimegyünk, mi legalábbis rendszeresen kimegyünk, és mindenkit bátorítok erre, a természetbe kimenni, ez gyógyító és építő, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat használ a gyerekek idegrendszeri fejlődésének. Na most, hogy nem engedem meg a gyereknek, hogy felmászol egy fára, mert le fog esni, ez a túlaggódó anya. Most nyilván nem a legmagasabb fenyőfának a legtetejéről beszélek. De ha emellett ezt nem engedem meg neki, mert leesik, és akkor hívhatom a smurdot, ha már itt vagyunk, hanem azt mondom, hogy inkább jön a szobájában a képernyő előtt, mert ott biztonságban van, ez viszont egy hatalmas nagy hiba. Mert az FBI mérései szerint, sőt, a Snapchat saját bevallása szerint 2022-ben, tehát ezért már régi adatok, azóta romlott a helyzet, 10 000 szexuális bántalmazás esetet regisztráltak 10 évesek között havonta. De az FBI mérései szerint napi szinten 500 000 ragadozó leskelődik a tínédzserekre. Ma megkérdeztem több osztályban, hogy ki az, aki beszélgetett már idegennel online. És a gyerekeknek a több mint a fele, több osztály is volt, azt hiszem 6 osztály volt talán, mindenhol felemelték a kezüket, hogy ők bizony már beszélgettek idegennel online. És nem tudom, hogy erről a szülők tudnak, vagy nem tudnak, vagy hogy ott mi van. De ugye nem engedjük ki a gyereket az utcára este, nehogy baja essen. Beengedjük egy olyan térre, ahol úgy együtt vannak, mert ezek nagyon jó vadász területek a pedofiloknak. Mert a pedofilok pontosan tudják azt, hogy ott senki nem nézi, hogy a gyerek mit csinál, nincs a gyereknek stratégiája, nem tudja, hogy mit kell csináljon, ha ilyen kérdést tesz fel neki, vagy olyan tartalmat küld, vagy kér. Rengeteg ilyen zsaroló vállalat van már. Hihetetlen veszélyeknek vannak kitéve az online térben a gyerekek, és ők nem, tehát amint mondtam, ez az online gátlásvesztés miatt nem tudnak tájékozódni. Tehát lehet, hogy itt megáll a vonatnál, a vonat átkelő helyen, hogy ne üsse el a vonat, és jobbra néz, balra néz, villog a lámpa, tudja, mit kell csinálni, de az online térben a gyerek nem látja a piros lámpát, a vészjelzőket. Van egy online kurzusom is, ami konkrétan ezeket a vészjelzőket tanítja meg a szülőknek, Mert a szülők sem ismerik ezeket a vészjelzőket, hogy mikor kell, tényleg életmentő, ha kiveszem a gyerek kezéből. Lehet, hogy ordítani fog, utálni fog, de hát én vagyok a felnőtt, az én dolgom érzelmileg szabályozni saját magamat, meg a gyereket. Ha én azért engedem meg a gyereknek, hogy jó szülőnek érezzem magam, mert rossz érzés nekem, ha a gyerek azt mondja, anya, utálok, mert mindenkinek van, csak neked nincs. És én ezt nem tudom feldolgozni, hát akkor innen kezdődik a probléma. Akkor a gyerekem hogy fog tudni bárminek is ellenállni, bármilyen érzelmi feszültséget feldolgozni, helyére tenni, megoldani, túlélni.
Konkrétan mi az, amit a szülő tehet egy ilyen helyzetben?
Amit én nagyon leegyszerűsítve tanácsolok szülőknek, hogy hogyan lehet ezt jól kezelni, mert minden platformot, minden játékot, minden dolgot nem tudunk ellenőrizni, meg megnézni, meg nem is értünk hozzá. Tényleg sokszor még én is a nagyfiamat kérdezem, hogy ez most mi. Szóval, hogy azért ez egy szakma konkrétan ezeket így követni, de van néhány dolog, amire jó, ha odafigyelünk. A gyerekeket védeni kell az algoritmusoktól. Azért, mert ezek gyakorlatilag csúf nevén úgy hívják, hogy brain rot, vagyis agysorvasztó, konkrétan tényleg ezt csinálja, kondicionálja, függőséget okoz, és azon kívül nagyon káros tartalmak vannak ott. Na jó, de hogyan ismerjük fel az algoritmust? Tehát azt mondom, hogy tilos 16 év alatt bármilyen algoritmust használni. Onnan tudom, hogy valami algoritmus, mondjuk egy közösségi média, hogy görgetek, és nincs vége. Ezzel szemben, például ha megnyitok egy e-mailt, annak van egy vége. Ha valakivel üzenünk egymásnak, annak van egy vége. De amit így tudok görgetni most, hogy Reels, vagy Insta, vagy TikTok, vagy... Na, ide nem szabad felengedni a gyereket. Jó? Ez az egyik. Tehát algoritmust letiltani, hogy ha használsz okostelefont, tényleg kapcsolódásra, üzengetésre, csoporttal, de ami algoritmus, azt nem. Tehát a mesterséges intelligenciát 16 éves kor alatt véleményem szerint, én majd a kutatások 10 év múlva ezt alá fogják támasztani, ezt biztosra veszem, nagyon veszélyes. Tehát ne legyen. Oldja meg, tanulja meg megoldani egyedül, amit meg tud oldani egyedül, utána kérhet segítséget egy géptől. És ebben a korban az lenne a gyerek dolga, hogy meg tudjon gondolkodni, hogy elsajátítson egy csomó ismeretet. És ezzel a tudással fogja majd tudni eszközként használni. De ha nincs előbb a tudás, akkor nem eszköz lesz, hanem függőség. Mert függük tőle. Mert én nem tudom, még kritikus gondolkodásom sincs, hogy megállapítsam, hogy amit az AI mondott, az most helyes vagy helytelen. Tehát meg se tudom állapítani, mert nincs megfelelő tudásom hozzá. Szóval előbb tanulni kell. 16 éves kor alatt ugye az AI is algoritmus, azt nem. Szintén tilos idegennel, tehát akit a való életben nem ismer, olyannal kommunikálni, kapcsolatba lépni az online térben. Tehát, ha egy idegen, legyen privát a profilja, ne legyen nyilvános képe, ne legyen nyilvános információ, még az sem, hogy lány vagy fiú vagy hány éves. Mert ezek alapján fogják őt becélozni. Tehát tilos algoritmus, tilos egy idegennel kapcsolódni, tilos a mesterséges intelligenciát használni 16 éves kor alatt. Legyen időkorlát. Ez azt jelenti, hogy ezt le is ülhetünk akár együtt is megbeszélni. Tizenéveseknél ezt szoktam tanácsolni, üljünk le együtt megbeszélni. Mennyi az a meghatározott napi képernyőidő, amit a gyerek használhat? És az legyen beállítva. Nagyon sok kutatás van ezzel kapcsolatban is, hogy ha egy óránál több a napi képernyőidő, az már jelentősen ront a gyerek kognitív képességén. A 3 óra az már komolyabb problémákat okoz több területen, az 5 óra az már függőséget is jelent, és kevesen tudják, hogy ugye van már digitális autizmus, meg digitális indukált ADHD, narcisizmus, tehát hogy rengeteg probléma akad ebből, hogy 3 vagy 5 óránál többet. Én ma megkérdeztem tényleg ilyen 4-5 órákat. A saját bevallásuk szerint aztán ezt így lehet felfele kerekíteni, mert az valóság az. Szóval legyen egy időkorlát, legyen egy meghatározott napi képernyőidő. Mondjuk azt, hogy mondjuk egy 12-13 éves gyereknél napi képernyőidő 30 perc. Ez az alap. De ezt is kössük ahhoz, tehát legyenek feltételek, miután kész van a házi feladat, és a házi munka. Legyen minden gyereknek házi munkája. Beszélgethetnénk a Harvard Grand Study-ról, ami arra jutott, hogy a boldogság, tehát azok lettek felnőtt korukban boldogok, akik gyerekkorukban házi munkát végeztek. Szóval legyen, ha azt akarom, hogy boldog felnőtt legyen, adjak neki házi munkát napi szinten. Elvégezte, nálunk ez volt a nagyobbiknál, hogy a házi feladat, házi munka és 30 perc olvasás megvolt, akkor lehet 30 percet játszani, már ilyen 12 éves kor fölött. E fölött az idő fölött lehet jutalomként szerezni még plusz játékidőt. De ahhoz extra feladatokat kell vállalni, hogy akkor még olvas egy 30 percet, vagy még elvégez valami. Tehát legyen egy ilyen rendszerünk, hogy mivel lehet jutalomként plusz képernyő időt nyerni. Meg fog dolgozni érte, meg fogja csinálni, mert akarja, kell neki. És ez egy nagyon jó motivációs eszköz. Na most lefekvés előtt másfél órával nem szabad képernyőzni. Nem fogok ebben most belemenni, de az alvás minőségét nagyon komolyan rontja. Tehát lefekvés előtt másfél órában ne legyen képernyőidő. Ne vigye be a szobájába. Én azt mondom, hogy 17 éves kor alatt a gyerek ne vigye be a szobájába. Képernyőzzön a közös térben, a nappaliban, a konyhában, ott, ahol a szülő is ott van és látja. Kevesebb a valószínűsége annak, hogy problémás helyzetbe kerül, ha ott van valaki még mellette vagy körülötte. Rendszeresen, igen, tehát legyen ilyen szabály, hogy bármikor megnézhetem a kütyüt. Bármikor kivehetem a kezedből, és megnézhetem, hogy mi van rajta, mert ez az én kütyüm. Én vásároltam, én fizetem, én vagyok a szülő, én vagyok felelős azért, hogy te biztonságban legyél. Aztán rendszeresen tényleg ellenőrizzük is. Tehát legyen ez bevett szokás, hogy adhok, úgy néha nem muszáj most olyan nagy mélységében, de ha a gyerek tudja, hogy a szülő bármikor kikaphatja a kezéből a telefon, jobban fog figyelni arra, hogy mit csinál, miben megy bele, meg miben nem. Egy gyereknek a szülői gondviseléshez van joga. És nekem, mint szülőnek jogom van, sőt nem jogom, kötelességem. Tehát ha a gyerekkel történik valami, kit fognak a hatóságok számon kérni? A barátnőjét, aki megtanította rá, hogy my privacy, és akkor nem, a szülőt. A szülőnek nem az a dolga, hogy a gyerek barátja legyen, hanem az a dolga, hogy szülő legyen. Legyen jó fejszülő, legyen egy bizalmas kapcsolat, és beszélgessenek meg dolgokat, de azért az, maradjon meg ez az én vagyok a szülő, én hozom a döntést. Szóval, hogy bármikor megnézhetem a kütyüt, rendszeresen adhok ellenőrzöm, legyen olyan, hogy együtt játszunk. Kérjük meg, hogy mutassa meg, hogy mit játszik. Játszunk együtt, legyen ilyen családi program, hogy akkor most leülünk, és valami játékot együtt játszunk. Ez nagyon muris tud lenni, és szeretik. Vagy nézzük meg együtt, ha már nagyobb mondjuk, és felengedtük a social médiára, mert betöltötte a 16. életévét, hogy akkor milyen influencereket követ, és akkor nézegessük meg, hogy abban mi az érték. Mint régen, hogy akkor milyen zenét hallgatsz, és akkor hallgassuk meg együtt is. Tehát legyen közös képernyőidő is. Ez oldja ezeket a dolgokat, és a kapcsolódás segíti. Szóval én ezt tudom tanácsolni a szülőknek, hogy üljenek le, először a két szülő hozzon egy döntést, hogy akkor mi lesz az, ami nem mozdul, tehát az a 30 perc vagy egy óra, az nem mozdul, és mi az, ami alkutárgya lehet, és akkor abba ők is beleszólhatnak, hogy mi legyen ez a feladat, amivel plusz időt lehet, mennyi plusz időt lehet. Legyen családi szabályrendszerünk a kütyű használatra.
Éberlein Éva, nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget, és szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
Kedves hallgatók, a Filotea Klub rádió és podcast képzésének diákjai Csobán Katalin és Kolcsár Ákos Éberlein Éva életmód tanácsadóval beszélgettek. A beszélgetés második felét hallották. A teljes interjú visszahallgatható a www.marosvásárhelyiradio.ro oldalon. Én Ila Ildikó vagyok, tartsanak velünk legközelebb is!